Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, rádióhallgatók, szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat első szemeszterének 11. egyben utolsó előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged első szemeszterében 11 alkalommal találkozhattak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadások rövid összefoglalóját a Szegedi Egyetem című újságban, valamint a webrádió honlapján olvashatják. A hanganyagot szintén a webrádió oldalán találják meg. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu Szabad Egyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Pajor László 1950. február 1-én született Budapesten. A Fazekas Mihály Gyakorló Gimnáziumban érettségizett 1968-ban. Majd a Semmelweis Orvostudományi Egyetem általános orvoskarán végzett 1974-ben. 1997-ig a Semmelweis Orvostudományi Egyetem urológiai klinikáján dolgozott, az utolsó időszakban osztályvezető adjunktusként. Közben 1984-től két évig a Jemeni Köztársaságban egy angol nyelvű kórházban vállalt munkát, ahol jelentős műtéti gyakorlatra tett szert. 1997-ben pályázat útján elnyerte a Szent Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem urológiai tanszéke tanszékvezetői megbízatását, mely egyet jelentett Szeged megyei jogú város oktatókórházának osztályvezető főorvosi státuszával. 1997-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. 2007-ben a tanszéket urológiai klinikává minősítették, ma ennek a vezetője. 2004 és 2007 között a Szeged megyei jogú város önkormányzat kórháza főigazgatója volt. Rendszeresen végez urológiai műtéteket, például urológiai plasztikai műtéteket, bemutatásképpen más kórházakban is. A hólyagpótló műtétek 4 alaptípusát elsőként alkalmazta hazánkban. Hazai és külföldi szaklapokban 143 közleménye jelent meg, több nemzetközi kongresszuson előadással szerepelt. 17 könyvrészletet és egyetemi jegyzetet írt, ezek közül 2 angol nyelven. A Magyar Urológia című folyóiratban írt közleménye 2 is első díjat nyert. Kandidátusi értekezését 1993-ban védte meg, 1997-ben habilitálta a Szent Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen. Hosszabb tanulmányutat tett Svédországban, Hollandiában, Csehszlovákiában, Nagy-Britanniában, Olaszországban és Ausztriában. 1993-ban és 1996-ban Pro Renovanda, 1998-ban OTKA pályázatot nyert. Angol és orosz nyelvből felsőfokú állami nyelvvizsgája van. Tagja a Magyar Urológusok és a Magyar Onkológusok Társaságának, valamint az Európai Urológus Szövetségnek. 1997-től az Urológiai Kollégium és a Magyar Urológusok Társaságának vezetőségi tagja. 2002-ben a Magyar Urológia főszerkesztőjévé választották, ma is betölti ezt a funkciót. Felkérem Pajor László professzor urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóság! Az előadásom címe Férfiből nőt, nőből férfit, és ebben az előadásban szeretném Önöket meggyőzni. Szeretném erről a problémáról lehántani azokat a misztikus képleteket, amelyek jobbára a média miatt ragadtak rá, és szeretném meggyőzni őket, hogy ez egy egyszerű betegség, és ennek a sebészi gyógyítása az tulajdonképpen része az orvostudománynak. A történelmi előzmények röviden, hogy már Herodotos, akit a történelmi írás atyának neveznek, leírásában megemlített, hogy a szkíta férfiak nőnek költöztek és nőként viselkedtek. Ugye tudjuk, hogy a szkíták bizonyos történészek szerint a magyarok ősei, ez is mutatja, hogy ebben a kérdésben is a magyarok voltak világelsők. De az ókorban tulajdonképpen Heraklesz és Omfale történetét ismerjük, amelynek az a lényege, hogy a Omfala királylánnyal együtt él Herakles, és végül is a királylány arra kényszeríti, hogy Herakles női szerepet vállaljon, azaz nőként ilyen női ruhában öltözzön. Tehát végül is a nem identitásnak bizonyos problématikája már előre vetíti árnyékát. A harmadik Károly francia király udvarában élt Chevalier de Eon, aki rendszeresen női ruhákban járt, és azóta is ugye eonizmusnak is nevezzük ezt a problémát. Egy kép Omphale és Herodotos, Heraklesról jól látszik, ugye, hogy Herakles női ruhában van, guzsaj van a kezében, és ugye a férfias kemény bunkósbot, ugye az a hölgy kezében van, de egyáltalán az alakja, a hasizmainak rajza mutatja férfiasságát. Tisztázunk el a fogalmakat. Nagyon sokszor keverednek ezek a fogalmak, homoszexuális, transvestita, transzexuális. Miért keverednek? Mert mindegyik a saját neméhez vonzódik, de óriási különbség van. A homoszexuális jól lehet a saját neméhez vonzódik szexuálisan, esze ágában sincs a saját testét megváltoztatni, ebben a testben érzi boldognak magát. A transvestita, ő csak ruhájában idomul az ellentétes nemhez. Nagyon sokszor vannak egyének, akik este nőnek öltöznek, de napközben férfiként viselkednek, meg se ismernénk őket, annyira át tudnak változni. És itt vannak a transzexuálisok, akik tulajdonképpen úgy érzik, hogy a természet egy csúnya viccet hajtott végre rajtuk, azaz női lelküket férfi testbe bújtatta, vagy fordítva. Az 50-es években egy amerikai pszichiáter, Harry Benjamin kezdett el foglalkozni ezzel a problémával, a transzexuálisok problémájával. Tulajdonképpen ő által kijelölt úton haladunk még ma is. A keletkezés pontos oka nem ismert. A szexuális orientáció központja valószínűleg az agyban van, bizonyos nukleuszokban, de hogy pontosan hol van, nem tudjuk még. Hatalmas port vert fel az a tény, hogy a homoszexualitásért felelős gént megtalálták, és ez persze egészen más megvilágításba helyezni ezt a viselkedésformát, de a transzexuálisokról még ennyit sem tudunk. Feltételezik, hogy talán a korai magzati életben hormonhatás éri a magzatot, és ezért lesz, hogy ellentétes testet kíván. De hát ilyen a pszichés fejlődés zavarai szerepet játszak, például a szülők más nemű gyermeket akartak, vagy nincs megfelelő apai minta. Azonban összefoglalhatom, hogy ezek gyenge magyarázatok, igazából nem tudjuk, hogy mi az oka. Milyen előfordulási arányban jelenik meg a transzexuális betegségforma? Nemzetközi statisztikákat tudunk. Minden 12 000 férfiból egy nő szeretne lenni, és minden 100 000 nőből egy férfi. Na most, ha ezeket az adatokat kivetítjük a magyarországi 10 milliós lakosságra, akkor jól látszik, hogy Magyarországon 700 férfi szeretne nő lenni, és 100 nő szeretne férfi lenni. Ez egy hatalmas szám. Valószínű, hogy az igények rejtőzködnek még, nem mernek előjönni, hiszen ennek a töredéke jelenik meg, és kér valamilyen átalakító műtétet. Nézzük a diagnózist és a betegkiválasztást. Alapja a Harry Benjamin által lefektetett alapelvek, melyeket folyamatosan frissíti a tudomány, és amelynek egyik nagyon fontos, lényeges oszlopa, hogy a beteg kérése nem elég. Ez ellentétben áll azzal a logikával, hogy a saját testünkről magunk döntünk. Ma tulajdonképpen az egyén dönthet arról, hogy mekkora emlőt akar magának, kicsit nagyot, plasztikázottat vagy nem plasztikázottat. De hát az orvosnak azt is szem előtt kell tartani, hogy ez a kérés, amit a beteg kér, ez vajon elvezeti őt a boldogsághoz, a jó közérzethez. Ezért a beteg kérése önmagában nem elég. Ehhez az kell, hogy megfelelő kivizsgálás történjen, kromoszomális, genetikus, endokrinológus, pszichológus, pszichiáter, urológus, nőgyógyász, és ami még szükséges, szakember, fülorgégész, plasztikai sebész, stb. Mert azt kell tisztázni a transzexuális esetében, hogy ő neki semmi más betegsége nincs, nem skizofrén például, vagy nem szenved a nemi fejlődésnek valamilyen genetikus zavarában, hanem ő testileg tisztán férfi vagy nő, azaz a szexuális differenciáltság pólusán helyezkedik el, sarkában helyezkedik el, és mégis a másik szeretne lenni. Milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy a transzexuális beteget megfelelően kezeljük? Hát először is megkülönböztetünk primér transzexuálisokat, akiknek nincs a saját nemükre jellemző szexuális élményük, és az úgynevezett szekunder transzszexuálist, akinek volt már szexuális élménye. Egyes szakemberek azt mondják, hogy az igazi az a primér, a szekunder már nem az, de nagyon sokszor az élet furcsa történeteket hoz, tulajdonképpen ahhoz tudnám hasonlítani, mint ahogy korábban a balkezességet kezelték. Ugye volt egy időszak, amikor azt mondták a kisgyermeknek, tedd át a ceruzát a szebbik kezedbe, és a gyerek szegény megtanult jobb kézzel is írni, jól lehet, élete végéig balkezes maradt. Talán vannak így transzszexuálisok, akiket rákényszeríti a környezetük. Viselkedj rendesen, nősülj meg, te fiú vagy, így is kereszteltünk téged, és aztán a kényszer hatása alatt bemegy ebbe az utcába, de végül soha nem érzi boldognak magát. A betegek konkrét explorálása ilyen irányban nagyon nehéz, és tulajdonképpen olyan mélységig kell leásni, ami már sokszor a személyiségjogokat is karcolja. Mik a további feltételek? Az a jó, ha az illető az új vágyott nemének megfelelően legalább 2 évig él, és ilyen irányú, ha van a szexuális kapcsolata. Talán vulgárisan úgy is fogalmazhatnék, hogy az a férfi, aki nő szeretne lenni, és 2 éve nőként él, az a jó transzszexuális, az az ideális a kezelés szempontjából, ha a sarki zöldséges kezicsókolomot köszön neki. Tehát tökéletesen beleilleszkedik a társadalomba nőként. A névváltoztatás, egy nagyon érdekes kérdés. Magyarországon egyértelmű törvény nincs. A transzszexuálisok szeretnék minél gyorsabban megváltoztatni a nevüket, hiszen ez azt a bizonyos beilleszkedési folyamatot felgyorsítja és javítja. Borzasztó nehéz nőnek öltözni egy férfinak, amikor megállítja a rendőr, kéri a személyigazolványát, és bele van írva, hogy a neve Béla, ugye, és tökéletesen nőnek néz ki. Ebből borzasztó zavarok, sértő szituációk alakulnak ki a beteg számára. Én is támogatom azt a magyarországi gyakorlatot, hogy még a sebészi kezelések előtt engedélyezzék a névváltoztatást. Ez segíti a beteg beilleszkedését. A hormonkezelés. A transzszexuálisok testének megváltoztatásához hormonkezelés szükséges. Ez természetesen nem veszélytelen, és csak a valódi, igazi transzszexuálisnál hajtható végre. De sokkal jobban visszafordítható, mint a műtét, hiszen ha a hormonszedést abba hagyja, akkor tulajdonképpen a másodlagos nemi jellegek visszafejlődnek. Persze, a hormontermelő here és ovárium eltávolítása előnyös a hormonkezelés szempontjából, hiszen akkor azokat a hormonokkal szemben kell még nagyobb dózisban a hormont adagolni a beteg számára. Tudni kell azt, hogy a hormonkezelést egész életen át kell folytatni, de az is igaz, hogy a hormonkezelés, hiszen a másodlagos nemi jelleget megváltoztatja, a férfiban a mellek növekedésnek indulnak, a szőrzet átrendeződik, és ez segíti a beteget a beilleszkedésben. A műtéti beleegyezések, engedélyek. Hazánkban törvény nincs. Körülbelül 10 éve halogatják ennek elkészítését. Korábban az egészségügyi tudományos tanács véleményezte és engedélyezte ezeket a műtéteket, ma már ez sincs így. Az egészségügyi tudományos tanács nem foglalkozik már ezzel a kérdéssel. Ezért a felelősség szinte teljes súlyával az operáló tímre nehezedik. Részletes, többszörös, mindenre kiterjedő, nagyon sokszor tanúk jelenlétében végzett szóbeli tájékoztatás lényeges, és hogy a betegnek meg kell mondani, meg kell vésni a lelkébe, hogy ez a műtét visszafordíthatatlan. Többé ő olyan soha nem lesz, mint amilyen volt. Nagyon fontos, hogy a beleegyezés írásbeli legyen. A média szerepe. Nagyon sokszor nehéz megmagyarázni a betegeknek, ugye, akiket mi átoperálunk, óvakodjanak a médiától. A médiának ez egy kiváló téma, borzasztó jól lehet csámcsogni rajta. Az átoperáltjaink megjelennek a televízióban, nyilatkoznak a rádióban, sajtóban, és ezzel elvesztik azt a rejtőzködő lehetőséget, amit az okos transzszexuálisok megfogadnak. Mert mi történik, aki nem szerepel a médiában? Őt átoperáljuk, és boldogan beilleszkedik a társadalomba, hiszen senki nem tudja róla, hogy ő egy átoperált transzexuális. Ezzel szemben, akiről mindenki tudja, mert egész nap a médiában mosolyog, ugye konkrét eseteink vannak, az természetesen a bőrfejek megbárják a kapu alatt, megrugdossák rendesen, ugye különböző megjegyzések keretében. Egy ilyen saját betegre is emlékszem, legfájdalmasabb számomra az volt, hogy ott rugdosták meg, ahol én operáltam, és ezzel bizonyos értelemben tönkretették. De továbbra is azt kívánjuk sugallni a betegeknek, hogy ne szerepeljenek a médiába, ne vegyék fel a transzszexuális névjegyet, hanem inkább fogadják el azt, hogy simán, békésen beilleszkednek a környezetükben. A műtét ára. Nagyon sok téves információ forog éppen a média miatt, közszájon, hogy mennyibe kerül ez a műtét. Ilyeneket hall az ember, hogy 5 millió, 6 millió, gyűjtsenek pénzt a betegnek. Hát azt kell mondanom, hogy ez a műtét, ez megfelel bármely közepes kategóriájú urológiai műtét árának. Mi kell hozzá? Kell hozzá olló, szike, csipesz, meg egy spárga, amivel megvarjuk. Ezeknek az ára szinte semmi. És természetesen kell hozzá a tudás, aki megoperálja, az pedig ma Magyarországon 0 forintot ér, hiszen az benne van a közalkalmazotti fizetésbe. Ebből aztán kikerekedik az, hogy ezeknek a műtéteknek ára legfőjebb 100-200 ezer forint. Korábban az OEP ezt finanszírozta, ma nem. Körülbelül egy éve úgy szól a szabály, hogy a betegnek a műtét 90%-át ki kell fizetnie, 10%-át fedezi az OEP, de még ez sem egy hatalmas összeg. 200 ezer forintnál mindig kevesebbnek minősül. Nézzük a másodlagos nemi jellegeket megváltoztató, kiegészítő műtéteket, a szőrtelenítést, az Ádám csutka kisebbítést, orrplasztikát, bordakivételt, mell kisebbítést, nagyobbítást, hangmélység változtatást. Azt kell mondanom, hogy ezeket a műtéteket bárhol el tudják végezni. Hát ma Magyarországon mell kisebbítést, nagyobbítást, kis túlzással minden bokorban csinálnak, tehát tulajdonképpen nem ez a nemi átalakítás műtétjének az igazi lényege. A lényeg a műtétek a nemi szerveken. Induljunk ki a gyakoribb férfinő átalakításból. Milyen lépései vannak ennek a sebészi eljárásnak, melyek szükségesek hozzá? Hát először is a herék eltávolítása. Ez jó akkor, hogyha hormonkezeléssel indítanak, könnyebb a hormonkezelés. És hát vannak szakemberek, akik azt mondják, hogy el kell előbb távolítani a heréket, de vannak érvek, amelyek azt mondják, hogy egy ülésben távolítsuk el a heréket is. A húcső rövidítés és a barlangos testek kiirtása. Ha mi egy férfiből nőt szeretnénk csinálni, nincs szüksége akkor már olyan hosszú húcsőre, ami a férfiakkal jellemző, tehát a húcső több mint 10 cm-rel megrövidíthető, és eltávolítandók a merevedésért felelős barlangos testek a péniszből. A férfiaknak a pénisz végén helyezkedik el a makjuk, amely természetesen érzékeny, hiszen ez az, ami közvetíti a taktilis ingereket a pénisz végéből. Ezt a makot mindenképpen meg kell tartani a műtét során, hiszen ebből képezzük ki az érzékeny klitoriszt. Természetesen a makhoz kifutó erek és idegek műtét technikai megkímélésével. Az új hüvely, amely tulajdonképpen egy alagút képzés a végbél és a prostata között, ennek egy hámbélést kell készíteni, és ez úgy oldjuk meg ezt a kérdést, hogy a péniszbőrt kifordítjuk, mint egy kesztyűujjat, és azt tesszük be ebbe az alagútba. A péniszbőr erre a feladata nagyon jó, kiválóan tágul, és hát tulajdonképpen, mivel a szexuális életben részt vesz idegvégkészülékei révén, ezért tulajdonképpen az új helyzetben is megtartja ezt a funkcióját. Természetesen a kifordított péniszbőr ebben az alagútban nem marad meg, és ezért ezt be kell ragasztani szövetragasztóval ebbe az alagútba. Az új melső hüvelyfalon egy nyílást készítünk, és itt kihozzuk a húgcsövet és a klitoriszt úgy, ahogy az egy normális nőben anatómiai szituációjában megvan. Természetesen a herezacskó bőrét megkisebbítjük, és ebből alakítjuk ki a kis és nagy ajkakat. Így elmondva, logikus és könnyű, végrehajtása már nem ilyen egyszerű. melyek a műtéti célkitűzéseket. Az egyik az, hogy kozmetikailag megfelelő legyen, a másik az, hogy normális ülvevizelést adjon, a klitoris érzékeny legyen, és tágítás mellett széles hüvely alakuljon ki, mely közösülések alkalmas, és persze orgazmusa is legyen a betegnek. A műtétnek szövődményei is vannak. Különösen azokon a helyeken, ahol végül is átvágjuk a szerveket, ilyen például a húcső megrövidítése, ott húcső szűkület lehet, de a hüvely is szűkülhet, és persze kialakulhat kozmetikai hiba, ezt aztán viszonylag könnyű tulajdonképpen igazítani, a beteg nem ilyen hüvelyt szeretne, valamivel tágabbat, valamivel szűkebbet, valamivel kisebb klitoriszt kíván, vagy a kisajkak lefutását másként képzeli el, akkor ezen könnyű tulajdonképpen egy korrekciós műtéttel igazítani. A korrekció persze a szűkült húcső plasztikáját jelenti, ugye, és szélsőséges esetben, amikor ez a péniszbőrből készült hüvely úgy beszűkül, hogy már további plasztikai műtétre nem lehet javítani, akkor lehetőség van a hüvelypótlásra bélből is, akár vastag, akár vékony bélből. Nézzük a másik oldalát, az átalakítást nőből férfivá. Ez sokkal nehezebb, sokkal ritkábban végezzük, ez egy több lépcsős műtéti sorozat, melynek az első lépcsője ugye a petefészkek és a méh eltávolítása, a hüvely kiírtása, illetve a mellső hüvelyfalat felhasználjuk a gáti húcső kipótlásához, hiszen nőben a húcső rövid, ezt meg kell hosszabbítanunk, hogy a mesterségesen majd kialakított pénisz csúcsára kifusson. A legfontosabb, a mesterséges pénisz és húcső kiképzése, ez egy bőrcsőből készül. Különböző helyekről lehet bőrcsövet szerezni, egy mesterséges pénisz kialakítása, mi két helyen alkalmazzuk. Ez egyik a hátbőréből, ott megfelelő érés, izom, lebeny kialakítható megfelelő méretben, vagy pedig az úgynevezett lágyékhajlatnak a bőréből alakítjuk ki ezt a bizonyos pénisz külsei bőrcsövet. Ezt persze kirögzítjük a csonthoz, a szimfizishez. A meglévő klitoriszt, ugye ez egy nő, beépítjük a műpénisz tövébe, hiszen ez részt vesz a szexuális életben. Vagy metoidoplasztikának nevezzük, ha magát a klitoriszt sikerül megnyújtani, hogy pénisz külseje legyen, ez sosem ére olyan mértéket, hogy azzal közösülni lehetne. És persze a húcsövet kivezetjük, ha lehet, a pénisz csúcsára, de legalább a közepéig. Ezzel még nincs kész tulajdonképpen az átalakítás, hiszen ez a bőrcső nem alkalmas közösülésre, nincsen tartása. Ezért ebbe egy műanyag szilikon rudat ültetünk be, és ugyancsak szilikon műherével pótoljuk a heréket, majd a két kisajkat zárjuk a középvonalban. Szövődmények. Sok szövődmény van. Talán a legfontosabb a műpénisz bőrének elhalása, de lehetséges húcsőszűkület vagy húcsősipoly, és persze ez a szilikon ki is löködhet. Ugye akkor eltávolítjuk, akkor vár a beteg minimum egy fél évet, és újra megpróbálunk szilikont ültetni bele. Nézzük a saját esetszámunkat. Összesen 34 esetet operáltunk, 31 férfiből nőt, és 3 nőből férfit operáltunk. Ismételt műtét történt szövődmény alatt 23, ez nagyon magas. Megkérdeztük a betegeiket, hogy elégedettek-e, egy elégedetlen, 21 elégedett és 12 nagyon elégedett volt köztük. Megköszönöm a figyelmüket egyelőre.
Köszönjük professzor úr előadását, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
Ma arra van mód, hogy a férfiak gyereket vállalhassanak, tehát csak a nemi szervét lehet átalakítani, vagy a petefészek is beültethető?
Igen, tulajdonképpen nem egy olyan betegünk van, aki azt a véleményét fejezi ki, hogy ha az orvostudomány már eljutott eddig a pontig, eddig a, idézőjelben mondom, csodáig, hogy végül is férfiből nőt tud kialakítani, akkor innen már csak semmi az az ugrás, hogy utána ez a nő aztán, ez a mesterséges nő aztán tulajdonképpen gyereket is vállalhat. azért ez az ugrás, ez messze van még. Én azt gondolom, hogy az én életemben valószínű, hogy ennek nincsen realitása, hiszen hát természetesen nincsen sem uterusz, sem ováriumok, amelyek a magzat megtapadását és a magzatnak a táplálását elvégeznék. Tehát én azt gondolom, hogy reálisan ilyen esély nincsen.
Van esetleg visszajelzésük arról, hogy a műtétet követően ezek az emberek mondjuk párkapcsolat szempontjából hogyan élnek?
Igen. A betegeknek legalább 50%-a már eleve a párjával jön a műtétre. 50%-a már eleve a párjával jön, és a másik, tehát a maradék 50%-ának a fele képes párkapcsolatot létesíteni, és kiegyensúlyozott párkapcsolatban él. Ami a kontrollt illeti, tehát hogy van-e visszajelzésünk, elég nehéz megtalálni a megoperált transzszexuális betegeket. Egyszerűen pontosan azért, mert az okosabbja nevet változtat, várost változtat, egyszerűen új környezetben akar felnőni, egy olyan környezetet választ, ahol őt soha nem ismerték más előjelű neműnek, és ezért ott mindenki elfogadja őt annak, amilyenné vált. Ezért aztán, mivel a címük változik, nehéz őket utolérni, de végül is ők, amikor valami problémájuk van, szövődményük van, akkor viszont ők azonnal megtalálnak minket, ugye, hiszen hova mennének máshova, és így azért van visszajelzésünk erről a dologról. Nagyon érdekes az is, hogy az így kialakított mesterséges hüvellyel nagyon sok betegnek orgazmusa van. Ez is fényesen igazolja, hogy fogalmunk sincs, hogy az orgazmus az milyen mechanizmus alapján jön létre, hogy más nem mondja, például fogalmunk sincs, hogy a homoszexuálisok hogyan éreznek orgazmust. Tehát van visszajelzés, és elégedettek is tulajdonképpen ezzel a beteg. Azt kell mondanom, hogy a legfontosabb a jó beteg kiválasztás. A műtéti technika az másodlagos kérdés.
Professzor úr, hogyha mondana talán néhány példát, vagy egy-két érdekes példát arra, amikor ezeket a műtéteket meg kellett tagadni.
Ez egy hétköznapi történet, amikor a műtétet meg kell tagadni. Az egyik fontos szempont, hogy az általam említett kivizsgálási soron a betegnek végig kell mennie, de ez kevés. Éppen a Harry Benjamin elvek arra tanítanak minket, hogy pontosan végig kell gondolni, hogy a nemi átalakító műtét sorozat végén lesz-e belőle elfogadható, nemi szempontból elfogadható kozmetikailag és funkcionálisan normális beteg. Ha ez nem adott, akkor a műtétet vissza kell utasítani. Ez egy hétköznapi jelenség, számtalan beteget visszautasítunk. Megérkezik valaki, ő férfiből nő szeretne lenni, de a válla, a izmainak a struktúrája, keze mind a péklapát, hatalmas lába van. Ennek a betegnek azt kell mondani, ő nagyon akarja, de azt kell mondani, magából a büdös életben nem lesz nő, és vissza kell utasítani, és így is van, visszautasítjuk.
Említette professzor úr, hogy különböző vizsgálatokon kell keresztül menni a betegnek, és ezek között van pszichiátriai vizsgálat. Hogy a műtét után van-e ilyen pszichiátriai kezelés, illetve hogy az mennyi ideig kell, hogy tartson, vagy mennyi ideig szokott tartani?
A beteg kiválasztásban, ha válaszolhatok, azt kell mondanom, hogy a pszichiáternek kulcs szerepe van. Neki kell ugyanis nagyon részletesen explorálni a beteget, és teljesen egyértelműen kialakítani azt a véleményt, hogy ez a beteg tisztán transzszexuális. Ugyanis, ha valakinek téves eszme rendszere van, sarkítva fogalmazok, Napóleonnak gondolja magát, akkor ugyanazon az erővel férfiként nőknek is gondolhatja magát. Éppen a pszichiáter feladata ezeknek a finom részleteknek a feltárása és a pontos megítélése a betegnek. Számtalan tesztet csinálnak velük, amelyek végül elvezetnek a relatíve tiszta diagnózishoz. Hogy mennyi ideig igényli a beteg a pszichiáter, pszichológus támogatását, ez betege válogatja. Vannak olyan betegek, akik életük végéig igénylik ezt a támogatást, és vannak olyan betegek, akik teljesen kigyógyulnak ebből a dologból is. Azt kell mondanom, hogy bizonyos értelemben sikeres emberek is lesznek, szerepelnek. Vannak olyan betegeink, aki színésznő, és tulajdonképpen a pályán megállja a helyét, semmire nincsen szüksége. Tehát ez egyénenként válogatja, hogy ki igényli tulajdonképpen az életvezetést pszichiáter vagy pszichológus segítségével, nagyon sokan életük végéig igénylik ezt a támogatást.
Én nekem volna akkor egy kérdésem, mióta végeznek ilyen műtéteket Magyarországon?
2003 óta végzünk ilyen műtéteket. Van időnk még?
Igen, azt hiszem.
Akkor hadd búcsúzzam el egy anekdótával. Ugyanis ezeknek a műtéteknek a környezetében természetesen ezek bizonyos értelemben humorforrások, ami nem vesz le az ügy komolyságából, de mégiscsak, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy humor nélkül nem lehet élni. Biztos ismerik azt a középkori jelenséget, amit ugye úgy hívnak, hogy a jus primae noctis, ami az első éjszaka joga. Ugyanis amikor a jobbágy lányok férhez mentek, az első éjszakát a földesúrral kellett tölteni. Na most operáltunk egy ilyen beteget, és azt mondta az egyik asszisztensem, hogy te mit szólnál ahhoz, hogyha visszaállítanák a jus primae noctis elvét? Mondtam neki, hogy nem, a történelem kerekét nem lehet visszafordítani.
Még egyszer köszönjük professzor úr előadását, kedves közönségünknek pedig köszönjük egész fél éves figyelmüket. Várjuk Önöket a következő szemeszterben is. Minden jót, viszontlátásra!